Kedves hallgatóink, egyetlen erdélyi fejedelem született Sárospatakon, második Rákóczi György éppen 400 évvel ezelőtt látta meg a napvilágot a Rákócziak egyik legszebb várában. Rá emlékezünk a következő percekben dr. Tamás Edittel, a Magyar Nemzeti Múzeum Sárospataki Rákóczi Múzeumának igazgatójával. Pár napja ünnepeltük a 400. évfordulóját második Rákóczi György születésének, akiről beszélgetni fogunk, de szerintem mielőtt róla beszélnénk, érdemes néhány szót ejteni a szülőkről, hiszen nem akárkiknek a gyereke volt ő, kik is voltak a szülei.
Második Rákóczi György édesapja a későbbi erdélyi fejedelem, első Rákóczi György, édesanyja Lóránfi Zsuzsanna. Születése idején azonban még nem ők a fejedelmi pár, hanem itt Sárospatakon élnek, a Sárospataki Uradalom központjában, és egy felemelkedő, de már erdélyi fejedelem őst magának mondható családba születik, hiszen a születendő gyermek nagypapája a néhai Rákóczi Zsigmond erdélyi fejedelem volt. Tehát mindenképpen egy meghatározó gazdagságban és politikai befolyásban meghatározó családba születik a gyermek 1621. január 30-án. Nem ő az első gyermek a családban, harmadikként születik. A család, a szülei 16-ban kötöttek házasságot, tehát már 5 esztendő eltelt. Ez abban az időszakban egy teljesen normális, hiszen egy főúri nemesi családban elvárás volt, hogy a házasságot követő első esztendőben megszülessen az első gyermek. Ez így volt az ő szüleinél is, hiszen másfél év múlva született tulajdonképpen az első báty, Zsigmond, alig 2 évet élt, aztán született a következő gyermek Samu, Samulka, Samuka, ahogy a szülei becézték. Ezek a becézések is jól jelzik, hogy milyen szeretetteljes környezet vette körül a gyermekeket, és Zsuzsanna és György házasságáról, napi életéről mindenképpen megjegyezték a kortársa, hogy a gyerekek tekintetében mindig egyetértettek, tehát szeretetteljes környezet vette őket körül, és így ebbe a környezetbe születik, vagy ebbe a családba születik 21-ben, a harmadikként Rákóczi György. Születésének körülményesen mindennapi. Abban az időben az természetes volt, hogy a főnemesi családok tagjai, férj, feleség akár messzi távolságokra van egymástól, az egyik uradalom várában, kastélyában, a másik a másikban ügyeket intéz, akár gazdasági birtokügyeket, akár országos, megyei, főispáni, tehát sok minden ügyet intézhet, vagy akár hadjáratban is lehet. 21 elején azt tudjuk, hogy Rákóczi György éppen Bethlen Gábor táborában van, és hadjáraton vesz részt, és ez egy arra példa, hogy ő mindig igyekezett hazatérni, ami nem volt normális, megszokott abban az időszakban, felesége szüléseire. És ez történik 21. január közepén is, meg is sértődik, vagy utána is évekig számon tartja Bethlen Gábor, hogy őt ott hagyva hazasietett Patakra. Időben hazaért, mert itthon volt 30-án, amikor megszületett a gyermek, aki a későbbi történelemben második Rákóczi Györgyként neveztetett. És ez már egy érdekes sztori, ami Sárospatakhoz kapcsolódik. Másik, ami különlegessé teszi ezt a születést, ezt a dátumot, a személyt, hogy erdélyi fejedelmei nem olyan tömegesek, tehát számosak, akár 2 családot tudunk kiemelni, ahol több, az egyik a Rákóczi, a másik a Báthori család, ahonnan több fejedelem került. Általában szétszórva különböző helyeken születnek a jövendő erdélyi fejedelmek, hiszen nem az a jellemző, hogy dinasztia, tehát hogy az egyik párnak a gyermekeként a fejedelmi udvarban születik, tehát nem ez a megszokott, hanem majd lesz valakiből fejedelem, tehát még a Báthoriak idejében sincs meg ez a láncolat, hogy Báthori Istvánnak fia, stb., mert nincs fia, tehát ilyen egyszerű ez a dolog, míg a Rákóczi családban Zsigmond idősként lett fejedelem, György nem közvetlenül követte őt, tehát az ő családja egy családi birtokon élt, és itt születtek a gyerekek, tehát így születhetett, hogy Sárospatakon születik a egyszer majd erdélyi fejedelem, Rákóczi György, tehát nincs ilyen több a történelemben. Patakon egyetlen fejedelem született, És egyébként egyetlen fejedelem is van, aki itt van eltemetve, és az is második Rákóczi György. Tehát érdekes, a pályára a Patakról indul, és Patakon tér meg övéihez.
Mennyi időt töltött ő itt Sárospatakon?
1630-ban megválasztják Erdély fejedelmévé az édesapját, és tulajdonképpen 31-ben a család Gyulafehérvárra költözik. Tehát mondhatjuk azt, hogy itt kezdi el iskoláit, tehát itt tanul írni, olvasni, számolni alapfokon, de utána már a felnőtté érés, a szellem érése, az már Gyulafehérvárhoz kapcsolódik. Ez egy különleges környezet, és a családból ugyancsak neki adatik ez meg, mert a többiek életpályája az öt Rákóczi fejedelem közül megint más. Tehát ő az, aki a fiatallá és felnőtté érését az erdélyi fejedelmi székhelyen Gyulafehérváron tölti, és egy ilyen fejedelmi iskolát hoz létre neki édesapja, hát a család, ahol nem csak ő, hanem az egy évvel fiatalabb öccse Zsigmond is nevelkedik, és ma azt mondanánk, hogy olyan, mint egy érettségi vizsga, egy ilyen nyilvános vizsgával fejeződik be ennek a tanulásnak az időszaka 1637-ben. És ez az az időszak, amikor őt már tudatosan fejedelemnek nevelik. Tehát ő az, akit fejedelemnek nevelnek. Hiszen az apjában benne van a dinasztia alapítás vágya. Ez nem egy hiú ábrán, hanem egy valós elképzelés. Bethlen Gábor idejében jelentősen megerősödött az erdélyi fejedelemség. Nem közvetlenül, de szinte majdnem utána következik első Rákóczi György, tehát ezt a megerősödött erdélyi szerepkört ő tovább tudja vinni, és ez meghagyhatja neki azt a jogot, hogy természetes, hogy dinasztiában gondolkodik, hogy az ő fia követi majd a trónon, és ezt politikailag is elrendezi, hiszen 42-ben őt megválasztják Erdély fejedelmévé is, persze azzal a kikötéssel, hogy nem ő lesz a fejedelem, amíg az édesapja él, de mégis választott erdélyi fejedelemként Erdély fejedelem címet visel, előtte már váradi kapitányi címet is visel, hiszen nagyon fontos az olyan szempontból, hogy ő lesz Erdély második embere, mert aki a váradi kapitány, az a katonai, illetve azáltal, hogy ez egy stratégiai pontja Erdélynek, Erdély kapuja. Ez alapján tényleg egy valós hatalom jut kezébe, egy valós, ahol sok mindent megtanulhat a gyakorlatban. És aztán az erdélyi fejedelemi választását követő évben meg is nősül. Nagyon érdekes, aki teheti, elolvashatja a Várkonyi Gábor által közzé tett Ballabán naplóját, ami a lengyel követnek a naplója. Ami lenyűgöző ebben a történetben, ebben a leírásban, az esküvőről, hogy talán egy csipetnyit, de tényleg csak egy csipetnyit, megértjük azt a gazdagságot, amit egy Rákóczi család jelentett a 17. század közepén. Ma, ha elmegyünk, ámuldozunk Fraknón, az Eszterházi családnak a gazdagságán, de az a történelmük sajátos, szerencsés kimenetele folytán, hogy nem pusztult el, egyben maradt. A Rákóczi család 1711-ben kilép a magyar történelemből. Szétmegy a vagyonuk, az ingóságaik nem maradnak meg, nem tudjuk őket azonosítani. Talán ez a második Rákóczi György esküvőjéről készült leírás egy nagyon picike bepillantást ad abba, hogy milyen gazdagságot jelentett egy berendezés, mit jelentett egy lakodalomra az asztali teríték, azt, hogy a résztvevőknek több asztalra föltették például, ma azt mondanánk, a poharakat. Na hát az egyik az a szerényebb asztalon 77 darab aranyozott ezüst poharat helyeztek el. A másik a nevesebbek számára oda készített asztalon, amiből például a fejedelem vagy a küldöttek vehettek. Azok szintén nemes fémből és zobáncozott díszítéssel készültek. Szögletesek voltak a tányérok, aranyozottak voltak a tányérok, zöld kínai selyem terítővel voltak ezek a tányérok használat előtt, letakarva, míg várták, hogy felszolgálja. Tehát ez egy olyan mérhetetlen tárgyi gazdagságot feltételez, na jó, biztos ki is tettek magukért, de akkor is volt miből meríteni, amiből egy picit ráérezhetünk, hogy milyen gazdagság lehetett itt, Sárospatakon is, amikor a Rákóczi család itt lakott, itt élte mindennapjait, és itt őrizte azokat a család gazdagságát reprezentáló tárgyakat. De ha visszatérünk II. Rákóczi György élettörténetéhez, valójában 1648-ig édesapja haláláig nem tölt be fejedelmi funkciót, Báthori Zsófiával kötött házasságából 45-ben születik egy gyermek, Ferenc, akiből első Rákóczi Ferenc lesz majd nagykorában. Ő Gyulafehérváron születik. Őt valójában gyermekként erdélyi fejedelemmé választják, de ez egy másik szituáció már. És amikor Rákóczi György, az édesapa, a Habsburgok ellen a 30 éves háború keretében hadat visel, akkor György marad otthon. Valahogy őt mindig kivonják ebből, pedig nagyon menne, de Zsigmond, a kisebbik fiú, vesz részt a tényleges hadi eseményekben. Ő az, aki otthon marad. Nem sérülhet meg, nem történhet vele semmi, tehát a leendő utód az otthon marad Gyulafehérváron, akkor akár az ország irányításába is részt vesz, valósan, de igazából 48 után vesz részt abba, hogy ő erdélyfejedelem lehet.
Tényleg nagyon röviden, de hogyan lehet értékelni azt a, ha jól emlékszem, 12 esztendőt, amíg ő erdélyfejedelem volt?
Az erdélyfejedelemségének is van két szakasza. Az első szakasz a lengyelországi beavatkozásig hadjáratig tekinthető. Ő tulajdonképpen azt gondolta, hogy az édesapja által megerősödött és virágzó Erdélyt tovább tudja vinni. Balkán irányába, tehát déli-keleti irány Moldva, illetve Havasalföld Vajdái irányába tudott érdemben fölépni és sikereket elérni, és az, ami már apja utolsó éveiben fölmerült, hogy lengyel trónt Rákóczi kézre megszerezni, mert a kisebb testvérének, Zsigmond személyében merült ez föl, ez tulajdonképpen dédelgetett vágya megvolt a Rákóczi családnak, és hát volt benne azért is ez, hiszen az ő felesége egy Báthori, Báthori Zsófia, akinek azért a rokonságában ott van az a Báthori István, aki lengyelek legsikeresebb, legkedveltebb királya volt. Tehát ez tulajdonképpen egy korszakhatárt jelent, ő bekapcsolódik egy lengyelországi hadjáratba, amihez a török nem járult hozzá. Ez egy nagy európai szintéren zajló háborúskodás, hiszen ott vannak a svédek, a Habsburgok érdekei ott vannak az oroszok érdekei, és ott vannak a törökök, vagy a krimitatár kánság érdekei, és egy hihetetlen sikeres téli hadjárattal indít, amikor átkelnek télvíz idején a Kárpátokon, gond nélkül, bevonulnak Krakkóba, eljut Varsóig. Magunk elé képzeljük Lengyelországot, ezek hatalmas területek. Ezeken a hatalmas területeken egy sereget kellett mozgatni, hadi utánpótlását biztosítani, ez egy sikeres vonulás. Jól jelzi azt, hogy még metszett sorozat is készült erről. Nem gondolta ekkor még senki, amikor mondjuk a svéd király csapataival találkozik, az erdélyi sereg, hogy ez egy ilyen kudarcba fullad, végül magára marad, seregének haza kell menekülnie egy részben, de a seregének a nagyobb része tatárkánság fogságába esik, ahol az erdélyi nemességet úgy tekintették, mint egy pénzkereseti lehetőség, tehát váltságdíjat kellett fizetni, és ez az erdélyi nemesség jelentős részét megnyomorította, hiszen családoknak nagyon nagy nehézségek árán sikerült egyik-másik családtagját hazahozni, és ez egy hatalmas törés az erdélyi történelemben, és a Rákóczi család történetében is elveszti Erdély fejedelmi székét, kisebb, rövidebb időkre új fejedelmek bukkannak fel, újra őt választják, tehát egy ilyen polgárháborús viszony alakul ki. Közben tudjuk, hogy maga Erdély történetében, a népesség történetében egy tragikus velejárója ennek, hogy a törökök egy bosszú hadjáratot indítanak Erdély ellen, pusztul a síkvidéki magyarság, és maga Rákóczi György is felveszi a küzdelmet a török csapatokkal, ő maga is a szászsebesi csatában megsebesül, és aztán Nagyváradon 1660 júniusának elején meghal.
Itt a Sárospataki Rákóczi Múzeumban őriznek-e relikviákat második Rákóczi Györgyről? Tehát aki kíváncsi akármire az ő életéből, itt kaphat-e belőle ízelítőt?
Eredeti tárgyként egy hozzá kapcsolódó metszet van kint. Nem sok ábrázolása maradt meg második Rákóczi Györgynek. Tulajdonképpen egy ovális keretben elhelyezett portréja van a korszakból, egy lovas portréja van a korszakból. Ebből most egyik is másik is itt látható a mi állandó kiállításunkon. Az Országos Széchenyi Könyvtár őriz egy erdélyi viseletalbumot, amiben több erdélyi fejedelmet, így őt is ábrázolták. Az nincs nálunk csak, hogy mint kitekintés, és egyéb olyan név szerint hozzáköthető tárgy a Sárospataki kiállításon nem látható, viszont a Magyar Nemzeti Múzeum őrzi az ő sodronyingét, díszsodronyingét. Reményeink szerint, hogyha újra nyithatunk és újra indul a múzeumok közötti cserekapcsolat, akkor ebben az évben még fönnáll a Rákócziak című időszaki kiállításunk, amit 19-ben a Rákóczi emlékévben nyitottunk, és akkor éppen a Rákóczi György díszsodronyinge kölcsönben volt kiállításon Lengyelországban, azért nem érkezett meg hozzánk. Időközben hazajött, de a tavalyi furcsa esztendőben nem került sor a Sárospatakra leszállítására. Reméljük, hogy ebben az esztendőben hosszú évek, évtizedek óta ez a táj nem volt Sárospatakon, ritkán van kiállítva, mert a Nemzeti Múzeum állandó kiállításában nem került bele, tehát igazában ő a Nemzeti Múzeumot külföldön reprezentáló kiállításokon ott szokott ott lenni, ami azért egy nagyon nagy szó, és így most Sárospatakra reményeink szerint ebben az esztendőben eljön. Úgy szintén van a Nemzeti Múzeumban egy díszszabja, amelyet hozzákötnek, tudjuk, hogy Bem József volt. Ma már azt is tudjuk, hogy ez nem második Rákóczi Györgyé volt, de vannak ilyen tárgyak, amelyeket utólagosan visszavetítenek egy még nevesebb előtthöz, de maga a tulajdonos is neves, tehát például Bem József esete is. Tehát vannak ilyen tárgyak, és még fegyveranyag is kapcsolódik a Nemzeti Múzeumba hozzá, de ezek általában kint vannak az állandó kiállításokon, tehát nem nagyon jutnak, tehát nem jutnak el gyakorlatilag Sárospatakra, és itt térnék vissza arra, amit az esküvő kapcsán megjegyeztem, hogy mintha egy kézen meg tudnám számolni, hogy hány eredeti tárgyat kapcsolunk második Rákóczi Györgyhöz, és azt a gazdagságot, ami egy esküvőn megjelentés, és ott volt. Hogy tűnt el 400 esztendő, vagy hát a Rákóczi család eltűnése, ha számoljuk, bő 300 esztendő alatt egy családnak az a gazdagsága, ami abban a korszakban meghatározó volt az ország történetében, és ma nem tudjuk ezeket a relikviákat felmutatni.
Kedves hallgatóink, Tamás Edittel, a Magyar Nemzeti Múzeum Rákóczi Múzeumának igazgatójával a 400 éve Sárospatakon született erdélyi fejedelemről, második Rákóczi Györgyről beszélgettünk.